Hók Sándorral beszélgetek, a Graphicolor könyvkiadó igazgatójával. Hát itt most Terényi Edére emlékeztünk. 90 éves lett volna március 12-én, és hát az lett volna a legjobb, hogyha vele együtt ünnepelhettünk volna itt. De ez is ünnep volt, hiszen szellemében itt volt Terényi Ede, és egy olyan gazdag szellemiségű ember, művész, bölcs volt, akire sok szempontból illik és érdemes emlékezni, mert nem csak zeneszerző volt itt. Kiderült az, és Hók Sándor pedig, mint az egyik közeli jóbarát és könyvkiadó, partitúra kiadó, és Terényi Ede életműve, azt hiszem, hogy Hók Sándor nélkül ma nem lenne annyira hozzáférhető. 20 év és 58 kötet, szinte hihetetlen, mert az azt jelenti, hogy majdnem 3 kötet évente, amit kiadtatok. Hogyan kezdődött ez a kapcsolat Terényi Edével, mert itt kiderült, hogy nem volt vele olyan könnyű kapcsolatba lépni, és pláne nem barát lenni, vagy közeli, ismerős, rokonlélek.
Én megtisztelésnek éreztem egyfolytában, hogy közelengedett magához. Tulajdonképpen a könyvkiadásra kerültünk egybe, nyomda volt, kész egy könyv, gyorsan, ki kéne adni. És akkor azt mondtam, természetesen, rohasszul. Iratta holnap, másnap egy hét alatt kinyomtattuk. És közben elkezdődött ez a folyamat, hogy közelebb kerültünk egymáshoz, akarva, akaratlanul. Tehát a következő könyv már neki meg volt születve, a fejében már biztos meg volt, sőt, kiderült, hogy otthon az íróasztalán már a vázlat már meg is volt. És akkor ezért beindult egy ilyen folyamat, hogy tulajdonképpen párhuzamosan dolgoztunk. Nem engedett, sose félbeszakított könyveink nem voltak. Tehát a párhuzamos munkát azt értem, hogy amikor az egyik elkészült, amíg én kinyomtattam, addig ő már a következőt rendezte. És természetesen voltak a korrektúra folyamatok, és a többi, ami minden egy ilyen könyvkiadáshoz kell.
Talán szakaszolhatjuk is ezt az időszakot. Mi most 20 évről beszélünk, de tulajdonképpen most már 25 év, hiszen a halála óta eltelt 5 esztendő sem eredménytelen etéren, és úgymond halála utáni kiadványok is jelennek meg Terényi életművéből.
Igen, az utóbbi 2 évben ő az önéletrajzaival foglalkozott. Ez 4 kötetbe közelítette meg, és a halála után én még kaptam az asztalán egy 58. kötetet, a Dantesca nevezetű könyv. Ezt már előszó is meg volt írva, az utolsó.
Sikerült befejezni?
Igen, tehát meg volt írva, csak nem volt összerendezve. Megvoltak a kis cetlik, hogy ide melyik idézet kell, melyik ott a példány kell, stb. Mert nagyon közeli, szellemi barátsággal ápolt Dantéval.
Ő azt mondta, hogy igen, hát ezt nekem is elmondta több interjúban, hogy aki meg szeretné ismerni a világegyetemet és az ember lényegét, az Dantét kell megismerje.
Így van, így van. És nagyon közeli érezte magát Dantéhoz, és volt a 13. kötete, a Dantesca, az tulajdonképpen csak 27 grafikája volt. Mert Terényi nem csak zeneszerző volt. Ő zeneszerzőnek tartotta magát, de zenetudós is volt, esszéket írt, és festett is.
Azt is mondta, hogy amit nem tudott zenében elmondani, azt elmondta szavakban és képekben.
Igen, tehát ezt mondta, hogy amit nem tudtam kifejezni a zenémben, azt a képeimben, a festészet pedig nekem egy kozmosz, és ezzel kitágította azt a gondolkozás és érzelmi világot, amiben ő alkotott és élt.
Nagyon érdekes, hogy zeneszerző volt, mert a zene az egy időhöz kötött művészet, nem megfogható anyagi szempontból, tulajdonképpen a térben se nagyon belehelyezhető, bár a térben halljuk, hanem a zene az időben él. Ő pedig azt mondta, hogy az idő nem létezik, és nincs értelme időről beszélni, akkor, amikor kérdezték a 80. születésnapján, hogy mit jelent számára az idő. Nagyon érdekes, ugyanakkor az időt töltötte ki a zenével. Vajon ezt hogyan értelmezhetjük? Azt hiszem, hogy ez egy olyan filozófiai kérdés, aminek nem juthatunk a végére, mégis valamit kell gondoljunk erről.
Mély filozófiai gondolkodása volt, és azt mondta, olyan kedvesen fogalmazta meg itt az interjúban is, hogy az idő az semmi. Tulajdonképpen semmi, az létezik, vagy nem. Nem úgy kell felfogni, mert ha most is élne, és most is alkotna, ugyanezt csinálna, és ugyanígy csinálna megint. Kezdettől fogva is. Tehát ez volt, tehát a zeneszerzés folyamata, az csak egy kicsi része volt az ő életének, mert aztán jött a többi is.
Megkérdeztem, hogy mit jelent számára a zeneszerzés, és nekem azt mondta egy kis ilyen felszabadultabb, vidámabb pillanatában, hogy hát egy játék, egész életében játszott. a komponálás is egy játék számára. Egy ilyen kombinatórikus játék, amelyet mások is játszanak, mindenféle formában jelen vannak ezek a játékok az életünkben.
Természetesen nagyon szeretett játszani, nagyon szerette az újításokat. Hát például ilyeneket csináltunk, hogy két grafikát egymásra tett. És akkor azt mondja, hogy hoppá, de ez most már maradhat, ezek így együtt élnek. Nézd meg, Sándor, ha leveszem, akkor ez már nem mutat semmi különösebbet. És akkor ugyanígy jött a következő, az, hogy a grafikát rátettük a kottára. Kotta például megint csodálatosan oldal. Két grafikát ugyanúgy egymáson, akkor az már kijött és térben jelent meg. Nagyon érdekes volt, és nagyon szerette az ilyen újdonságokat. Tényleg mind gyerekes örömmel újongott, mikor ilyenek születtek.
Akkor térünk vissza a konkrétumokhoz, az életmű, a hatalmas életmű tartalmához, és ahhoz, hogy tulajdonképpen minden életmű akkor él valamit, ha az utókor is megkapja, és él vele, és tanul belőle, és fejlődik általa, ugyanígy lesz Tevényi Edével is, akinek a zene alkotói tevékenysége, vagy az írásai, képzőművészeti hagyatéka mind-mind a teljes személyiséget hagyták ránk, és ezt tovább kell adjuk. És itt már adminisztrációs, durva a hétköznapok és feltételrendszerek függvénye minden. Mert a művészet is sajnos anyagi háttér nélkül nem működik. Hol tartunk? Mert itt szóba került az, hogy hogyan ápolhatjuk az ő hagyatékát. Persze elő kellene adni a műveit, kellene olvasni az írásait, kellene időnként megnézni a képzőművészeti alkotásait, stb. De ez nem ilyen egyszerű.
Pontosan. Mi annak idején, mikor életében volt, mindig egy koncerthez kötöttük. Valamilyen alkalommal, 70. születés, 65-70, mindig egy koncerttel kötöttük egybe, és akkor már kezdődtek ezek a kis kiállításokkal egybekötött. A koncert szünetében elmagyarázta, hogyan megyünk át a tavaszból, a pokolba, és aztán szépen eljutunk a mennyországba is. És olyan érzelmesen, olyan könnyedén magyarázta ezt, és minthogyha tényleg, amikor mondja is, hogy az idő az semmi. És akkor így van, és belelövölte magát.
A semmi, de meg lehet tölteni valamivel. Mert hogy az idő egy olyan semmi, ami valami. Itt filozofálhatunk, hogy hogyan gondolkodnak erről a gyerekek.
Pontosan, és ő ezt nagyon is jól tudta. Tanári pálya folyamán is rengeteg tanítványába beoltotta ezt. És azok, akik most is itt voltak, azok, mint tanítvány is akarva, akaratlanul átmentek a kezén, és akkor természetesen jól gondolkozva, jól érezve átvették tőle ezt a hagyományt. A könyveivel pedig az van, hogy én szerencsésnek mondhatom magam, hogy közelengedett magához, mert át akarta adni. Valakinek azt mondta, hogy ezeket nem akarom, hogy ott porosodjanak majd a szekrénybe. És akkor még ezt megírom. Még van egy másik, azt is meg kell írjam. És akkor ilyen tematikusan, például az egyik az utunk hasábjain, két éven keresztül, két hetente egy-egy fleknyi zenekritikát fogalmazott meg, és nagyon szépen mindig az a hétnek a jelentős évfordulói kapcsán megkereste és odaválogatta azokat a kritikákat, és pont az odaváló dolgokat. Ezt én kiadtam egy kötetbe, ami két év összes ilyen kritikáját sikerült egybehozni. Együtt is egy nagyon hasznos olvasmány. Az, hogy a könyveit hogy tudjuk ápolni, hát így, hogy megjelentetjük, egy-egy nevesebb évforduló alkalmából.
Láttam itt 2025-ös évszámú új köteteket is, tehát teljesen frisseket.
Újtánnyomás volt, ez igaz, mert ezeket az önéletrajzi írások, ezek 560-580 oldalasok, és színesek, tehát ezt nem lehet csak úgy.
De zenei részük is van, Kotta idézetek, persze, művekből, persze. Tehát végül is egy összetett kötetsor.
Persze, persze, mindegyik kötetnek, sőt, megpróbáltam úgy válogatni, hogy elég legyen az első oldal a Kottából, hogy tudjuk, hogy hol kezdődik, hogy van. Mert de vannak olyan művek, például a Hét torony, az a Verdi várak legendája, ahol a teljes Kotta anyag ott van végig. Az egy kamara szimfónia, és a teljes Kotta anyag benne van. Persze illusztrálva a sevillai Makovec építménnyel, azután a sevillai palota, magyar palota.
A világkiállításon 92-ben?
92-ben a világkiállításon, igen, Sevillában, akkor a készült ez a Makovec-tel. Nagyon jó barátja volt különben Terényinek, és Kolozsvárra Terényi hozta el.
Lehet, hogy azért építették meg azt a Domváth úti Makovec-féle református templomot, talán ő is hatással volt Makovecve.
Igen, igen, és hívta, és baráti a Magyar Művészeti Akadémiának, Makovec volt az első elnöke, azt hiszem 15 évig, amíg meg nem halt. De az Kolozsvárról jár, Terény, és már a Magyar Művészeti Akadémiának tagja volt, és akkor meg tudta győzni Makovecet, hogy el kell jönni Kolozsvárra, hogy itt egy kiállítás, és a Bánfi palotában igenis csináltak egy Makovec kiállítást, és akkor utána én reménykedek, vagy úgy gondolom, hogy akkor így jött az a Donatuti templomnak az ötlete is.
90 éve született, novemberben lesz 5 éve annak, hogy elhunyt. Valószínűleg akkor is megemlékezünk az ő hagyatékával, remélhetőleg zenével is, de eszmékkel, egyéb gondolataival, képzőművészeti alkotásaival. De ezen kívül milyen konkrét dolgokra gondoltál a saját részedből, mert ez egy olyan közös életművetek, mert most már mondhatom azt, hogy Terény Érde és Hok Sándor 58 közös ópuszt is alkotott ezáltal a kötet sorozat által, hogy ezt nem lehet abba hagyni.
Igen, nem szabad abba hagyni. Remélem, hogy még van annyi energiám is, és hogy rendszerezni ezeket, és hogy minden helyre jusson el ezekből a kötetekből. Mert tulajdonképpen ez a lényeg, hogy a Terényinek az eszmeiségét, ezt a mondani valóját juttassuk el az emberekhez. Úgy az ifjúsághoz, mert mai világban sajnos egyre kevesebbet olvasnak az emberek. Egyre nehezebben állnak ahhoz, hogy foglalkozzanak ilyen spirituális, nevezzem én spirituális gondolkodásnak, de elmélyülnek ilyen dolgokban. Pláne, ha zenéről van szó, akkor ez megint csak olyan kicsit visszásak. Az emberek nem akarnak olvasni, nem akarnak zenét hallgatni.
Meg kell őket fertőzni ezzel, mert ez olyan, mint egy fertőzés, hogy egyszer megfertőzted, nem lehet belőle kigyógyulni. De nem halunk bele, ez egy olyan fertőzés, a más fertőzésekkel ellentétben.
Igen, igen. Így van. Tehát el kell élvezni, el kell jutni odáig, hogy élvezik az emberek. És hogyha élvezik, akkor igényelni is fogják, és akkor ezzel már meg vannak fertőzve, úgy, ahogy te mondta Tibor, és akkor az már egy jó fertőzés.
Ha most is ebben a pillanatban is fertőzünk.
Így van, pontosan erről szól a vámnak. A jövendőben pedig mondom, hogy ezzel próbálok még. Talán ősszel lesz a Románia-Magyar Dalos Szövetségnek egy közgyűlése, és akkor lesz egy koncert is Terényi műveiből, mert lévén, hogy 90 éves, akkor ez egész évre vonatkozik.
És ősszel lesz halálévfordulója az 5 éves?
Igen, az 5 éves halálévfordulója is, akkor is az is jól jön. És ilyen ürügyeket kell, hogy keressünk, kell, hogy találjunk, mert csak így tudjuk ápolni és tovább vinni ezt a hagyatékot, amivel ránk van. Nem könnyű, megpróbálunk pénzt szerezni kiadáshoz, rendezvényeket vinni, épp azért, hogy mások is megismerjék. És hogyha, ahogy az előbb is te is mondtad, ha egyszer kicsit megfertőzted az embert, akkor az már annyira jó, hogy akkor igényli ő is azt, hogy úgy legyen.
Hát így legyen. Köszönöm szépen, további jó munkát!
Én is köszönöm, viszlát, minden jót!
Terényi Ede zeneszerző születésének 90. és halálának 5. évfordulója lesz. Terényi Erdéről Csákány Csilla, muzikológus beszélt, és azt hiszem, Csilla, hogy egy ilyen rövid előadásban nagyon nehéz volt belesűríteni ezt a hatalmas életművet. Én is eléggé jól ismertem Terényi mestert, és hát csak az, amit elmondott, és nem beszélt mindenről, már az is egy óriási életmű volt. De úgy tudom, hogy körülbelül 500 műve van, nem beszélve könyveiről, cikkeiről, tanulmányairól és képzőművészeti alkotásairól. Mégis nevezhetjük őt egyszerűen zeneszerzőnek? Vagy ő tulajdonképpen már egy, talán azt mondanám, hogy művészeti bölcselő is volt.
Nagyon jól megragadtad ezt a bölcselő kifejezéssel az ő egyeniségét, mert hát kezdjük ott, hogy nekem összhangzattan professzorom volt ez a Neakadémián. Na most diákjaként én annyit láttam belőle, hogy rettentő szépen, csodálatosan bánik az összhangzattan világával. Legyen az barokk, korális, vagy éppen egy improvizált dallamra felfűzött harmóniasor, bámulatba tudott ejteni bennünket. És akkor ezek mentén pedig megosztotta saját gondolatait, morfondírozásait, de ezt nem úgy kell elképzelni, hogy akkor állandóan a rózsaszín fellegekbe jártunk, hanem még akár a palacsinta tészta helyes keverési irányáról is beszélt. És akkor ugye itt eszünkbe jut, hogy egy egyszerű ember milyen hallásvilággal rendelkezik, mennyi mindent meg tud abból ragadni, amit hát mi diákjaiként ugye egy-egy hányadát, ha megéreztünk, ha megsejtettünk, akkor már boldogak lehettünk. Na és akkor ez az ember ugye azon túl, hogy egy eszméletlenül jó hallása volt, grafikákat készített, festett, és passióból meg ugye megpróbálta megszövegesíteni ezeket a gondolatait a zenéről.
Tulajdonképpen a képzőművészeti tevékenysége és az írásbéli tevékenysége meghosszabbítása volt egy általános alkotási kényszernek, ami benne élt. Tulajdonképpen a világegyetem megvagadásának mi, amikor beszélgettünk, tulajdonképpen kevesebbet beszélgettünk a zenéből, mint inkább arról, hogy a világegyetem és a világegyetem harmóniája meg zenéje.
Igen, több olyan erdélyi zenetudósnak a tevékenységét ismerjük, akik ugye igyekeztek hát valahogy egy kicsit ilyen távolabbi perspektívából megragadni ezeket az élményeket. Ugyanakkor nekem az is érdekes volt, hogy a zenekritikáiban nagyon egyszerű, kézzelfogható magyarázatokkal is elő tudott állni. Tehát, hogy nem volt ijesztő ez a perspektíva, nem volt megfoghatatlan, megragadhatatlan, és talán pont emiatt ugye nagyon sok emberhez szól, úgy, hogy az alkotása is, és nagyon-nagyon széles körül a közönség. Írt gyerekdalokat, írt női karokat, írt vegyes karokat, akkor ezeket kidíszíti ugye ütős hangszerekkel, kidíszíti egy csengő-bongó hangszínnel. Van ugye avantgárd elképzelésű alkotása, van nagyon neó.
Alkotói korszakai vannak, ilyen szempontból egy kicsi hasonlít például Stravinsky, aki szintén több alkotói korszakon ment keresztül, mégis hű volt mindvégig önmagához. És Terényi is, ha meghallgatjuk a különböző stílusú, részben népi ihletettségű, részben régi zene ihletettségű, vagy jazz által befolyásolt műveit, rájövünk, hogy hát Terényi, ez is, az is, amaz is, megvan a közös alap. És mi az? A muzikológust kérdem, mert én, mint egyszerű hallgató, nehezebben találom meg, ha bár megtanultam megtalálni bizonyos műveiben.
Nekem az az érzésem, hogy őt mindig valamilyen téma megragadja. Tehát ő képes egyik napról a másikra ugye szerelembe esni Vivaldival. Aztán utána ugyanúgy olvas egy jó irodalmi alkotást, és azt kreatívan inspirálja. És megtermi a saját elképzelését erről. Tehát én ezt érzem, hogy ugye a hagyomány és az újító szándék az kéz a kézben jár nála.
Tulajdonképpen a hagyományt újítja meg a maga módján és eszközeivel. És ez különösen például egyrészt a barokk ihletettségű, másrészt a jazz ihletettségű művekben lelhető fel, és vannak olyan művei, amelyekben mindkettő ott van, a barokk és a jazz együtt. Hát például a Vivaldiánál is ilyen. Vagy a háfa verseny, amelyik jazz háfa verseny, de azért a barokk formák is ott vannak.
Persze, nekem most a lelki szemeim előtt a Hét torony kamara szimfónia lebeg, és hát ott is ugye adott egy vizuális élmény, amivel ő találkozott Makovec Imre és a Magyar Művészeti Akadémia által, és őt annyira megragadta ez az organikus szemléletmód, ez az elképzelés, amit Makovec képviselt, hogy akkor ezt ő muszáj volt zenében is megfogalmazni.
Hát az építészet megfagyott zene, és ez közhelyszerű meghatározás.
Így van, és halljuk lelki szemeink előtt ugye a hét tornyot, mindegyiknek ugye megvan a zenei szimbolikája, halljuk azt a sok-sok népi motivumot, ami ugye visszaköszön úgy az építészetben, mint a zenében is, és valóban egy olyan tradicionális eszköztáron túlmutató zenei nyelvezetet hozott létre, ahol nagyon fontos a hagyomány.
És most egy olyan kérdés, amely tulajdonképpen eléggé kényes, mert ugye sajnos a nagy személyiségeink, alkotóink elmennek egy idő után, és kérdés, hogy az utókor mihez kezd hagyatékukkal. Mennyire dolgozza fel, mennyire tartja életben, mennyire utalja át, adja tovább a következő nemzedékeknek. És Terényi, de ugye most már lassan 5 éve meghalt, ez még nem egy nagy távlat, de kellene foglalkozni az életmű megőrzésével.
Terényi Ede nagyon ügyesen osztotta be az idejét, és a saját írásait, saját kompozícióit, publicisztikáját kiadta. Tehát a jó barátjával, kiadójával, Hó Sándorral 70 plusz kötetben megjelentette ezeket a műveket.
Ott voltam a bemutatón, ezért kérdem, csak azokat használni is kellene, és életben tartani.
Így van, tehát, hogy van amiből dolgozni, van amit előadni, van amit értelmezni, és úgy gondolom, most nem a Romániai Magyar Dalos Szövetség nevében mondom, hanem inkább a zenetudományi, az erdélyi magyar nyelvű zenetudományi közösség nevében, hogy foglalkozunk a dologgal. Tehát mind a kórus muzsikájának az elemzésével, mind a zenekari műveinek az ismertetésével. Igen, így van. Illetve most pedig a doktori dolgozat tematikájaként is foglalkozik az egyik fiatal doktorandusunk Terényi Ede publicisztikájával.
És ez még mindig csak néhány szelet az életműből, tehát akkor az érdeklődést fenn kell tartani, és valószínűleg majd újabb és újabb szeletek kerülnek elő, hiszen nem lehet áttekinteni. Szinte olyan termékeny volt, mint az említett barokk korszak zeneszerzői, tehát több száz művet hagyott ránk szerencsére.
Igen, rengeteg meglepetés vár még ránk, úgy gondolom, hogy szerencsénkre.
És akkor bizakodjunk, hogy van kifoglalkozzon tevényerde hagyatékával, és az általa létrehozott értékek, mondjuk úgy, hogy megőrzésével, és nyilván egy zeneszerzőre műve akkor él, ha előadják.
Hogy Terényit parafrazeáljam, ugye nincsenek véletlenek, mert hogy azok ugye meg kell történjenek, hát reméljük, hogy ez a része is meg fog történni.
Hát például ma este is hallottunk néhány Terényi Ede kórusművet, gyermekkaroktól komolyabb művekig, tehát ez egy jó jel. Köszönöm szépen, további sok sikert kívánok!
Köszönöm szépen!